Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Szász 24. A Fiat 124-es volt a Lada prototípusa, őt utánozta, ő szeretett volna álmaiban lenni, mi pedig zsigolit álmodtunk benzingőzös éjjeleken, és szentül hittük, hogy 124-szer jobb a Dacia-nál, az 1100-asnál. Az utcákon Pobedák, Varszavák, NSU-k, Ford Taunusok, Opel Kadettek és rekordok, Skoda MB1000-esek, Warburg 312-esek, ritkán egy-egy régi gömbölyű Mercedes, annál több Fiat 600-as, 850-es, 1300-as, illetve Trabantok, Renault és Citroën, a DS, az istennő, a világ legszebb autója. Soknak még a rendszámát is tudtam. Vásárhelyen 1968-tól úgy 72-ig, azután halványult a rajongás, felváltotta a végtelen miben létének kifürkészhetetlensége, a grafit anizotropizmusa, Oregon járatlan magas hegyei, a mértani helyek, és a zene, a zene, a zene csak a zene. 2025. május 10-én érkeztünk el Hangtörténetek című műsorunk 124. epizódjához. Amint az már az előzőekben is kiderült, Johann Sebastian Bach muzsikáját hallgattuk, hogy mi kerül ma még terítékre, és milyen kötelező témákat kell érintenünk. Erről kedvenc zenész szerkesztőnk dr. Szabó Attila nyilatkozik, aki ma visszatérve a régi vágányra a telefonon keresztül jelentkezik be hozzánk Homorodalmásról. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jó. Valóban az öreg Bach, Johann Sebastian Bach egy A-dur szvittjét hallottuk az Angol Szvittek című sorozatából. Több szvittet is írt, nyilván nem zongorára, hanem csembalóra. Manapság játsszák csembalón is, és zongorán is ezeket. Valahogy nekem, annak ellenére, hogy a csembaló kórhűbben szól, mégis a zongora interpretációk, hát, hogy mondjam, valahogy tisztábbnak tűnnek, mintha valahogy jobban átjönne a mondani való, az a kristálytiszta szerkezet, ami a Bach zenéjét jellemzi. Itt az első számú A-dur szvittnél két tételt, a másodikat és az ötödiket hallhattuk, az Allemandot és a Sarabandot Angela Hewitt előadásában. Az angol szvittek az egy 6 darabos munka, mindegyik szvitt 6 tételből áll. Na most miért hívják angol szvitteknek? Hát az igazság, hogy erre nem tudunk válaszolni, több lehetséges válasz is van erre a kérdésre. Az tény, hogy az eredeti kota, az eredeti kézirat nem maradt fenn, maradtak fent viszont másolatok, többé-kevésbé pontosak, és az egyikükön, amit Bach halála után 1750-ben halt meg Johann Christian Bachhoz, a később londoni Bachként ismert fiához került, azon a partitúrán franciául írja, hogy az angolok számára készült. Ezen sokat tűnődtek, volt ugye több mint 250 éven keresztül ezen zenetudósoknak vitatkozniuk, hogy kik ezek a bizonyos angolok. Legegyöntetűbb az a vélekedés, hogy egy ismeretlen angol úrnak írhatta, illetve felkérésére írhatta Bach ezt a munkát. Az már kevésbé valószínű, hogy esetleg Purcellnek valamilyen hatására írhatta volna, ugyanis ezt nem nagyon támasztja alá sem a zene, sem pedig a körülmények. Ugyanis az a helyzet, hogy abban az időben az európai barokkban két nagy fő irányzat élt együtt, úgy is lehet mondani nyelvjárás, ugye zenei nyelvjárás a barokkban. Ez a francia barokk volt és az olasz barokk, mikettőről beszéltünk már mi többször is műsorainkban, mindegyik a maga a jellegzetességével. Most a nagy integrátor, Johann Sebastian Bach, ebben az angol szvittjében úgy integrálta ezt a két, tehát az olasz és a francia típusú barokk megoldásokat, hogy érdekes módon az angol szvittekben több a francia barokk, mint például az ugyancsak általa írt francia szvittekben. Tehát ez a magyarázat, hogy az angol vonal, tehát a Purcell vonal lenne a névadás titka, ezért kevésbé valószínű. A lényeg az, hogy egy ilyen szvitt áll 6 tételből, az első a preludium, folytatva ugye a német szvitt hagyomány így kötelező tételét, amik ugye az Allemand, a Kuhant, a Sarabánd és a Zsig mellé még becsempészed moderne táncokat is, olyanokat, amiket a korban még táncoltak. Ilyenek voltak a Bourré, a Menuet és a Passepied, valamint a Gavotte. Most ezeknek a kombinációjából állt össze egy-egy ilyen szvitt, 6 tételes szvitt. Mi most két kötelező tételt hallottunk, az Allemandot és a Sarabandot az első szvittből. Angela Hewitt nagyszerű előadásában, egy kanadai zongorista. Az ő megjelenése körülbelül olyan, hogy is mondjam én, meglepetést is örömöt okozott a zongora világában, mint amilyen talán annak idején Glenn Gould. Annak ellenére, hogy jelentős különbségek vannak a kettőjük előadásai között. Mindenesetre nagyon hitelesen adja elő Bachot, én nagyon szeretem az Angela Hewitt előadásokat, lényegében minden Bach szólozongora művet előadott már. és amellett kortárs zenék, tehát 20. századi zenék eladásával is foglalkozik. Az angol szvittek keletkezése is bizonytalan, miután az eredeti kotta nincsen meg, de majdnem bizonyos, hogy vagy az utolsó kötennyi években, vagy az első lipcsei évben készült. Ez egy nagyon fontos választóvonal, ez a Köthen-Lipcse költözködés Bach életében. Köthenben nem volt orgonája, Lipcsébe pedig nem csak, hogy hatalmas orgonája volt, ugye a Tamás templom orgonája. Ráadásul a év összes liturgiai feladata is a nyakába szakadt, tehát gyakorlatilag jó részt kántorként működött már Lipcsében, tehát nem volt ideje már kamarazenére, meg zenekari zenére, tehát ezért nagy valószínűséggel kötényi időszakból származnak az angol szvittek. Következik Haydn egy cselló versenye az első számú D-durban, ennek is a harmadik Allegro molto gyors tétele. Tudni kell Haydnról, hogy több cselló versenyt is írt, a számukat ugyanezen okból kifolyólag nem ismerjük, ugyanis ezek a partitúrák is nagy részt elvesztek. Egészen 1961-ig három cselló versenyről tudtunk, két D-durról és egy C-durról, amíg aztán a prágai Csehszlovák Nemzeti Könyvtár zenei részlegén kutatók előbb kotoráztak porlette partitúrákat, amikről nagy meglepetésre kiderült, hogy eredeti Haydn partitúrák. Ezt az eredetiséget rövidesen igazolták is a kölni Joseph Haydn Institút kutatói. Most ebből a 61-ben talált ugyancsak C-dur cselló versenyből hallunk egy tételt, az Allegro moltót Perényi Miklós előadásában, akit a Liszt Ferenc kamarazenekar kísér, Róla János vezényletével. Valóságos csillaghullás volt, azt kell mondjam, a Magyarországon az 1940-es évek végén, az 50-es évek elején. Ez alatt a 2-3 esztendő alatt lényegében több csodálatos, világhírű és nagyságú előadó született. Perényi Miklós köztük, ugye Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Siff András, Jandó Jenő, egészen páratlan nemzedék volt ez. Kocsis Zoltán, Perényi Miklós együttműködése meg egészen világszínvonalú. Ők barátok is voltak, ezért engedem meg magamnak, hogy Kocsis Zoltán néhány mondatát idézem ide Perényi Miklós jellemzésére. Azt mondja Kocsis, hogy Miklós példája minden élékesebben bizonyítja azt, amire jó magam már nagyon régen rájöttem, tudni, hogy a tehetség nem arra való, hogy megkönnyítse az életet. Éppen ellenkezőleg. Hallgassuk tehát Haydn ország legelső cselló versenyének harmadik gyors tételét. Thank you.
Haydn numero 1-es cselló koncertóját hallgattuk, és Liszt Ferenccel folytatjuk.
Igen, két epizód Lenau Faustjából lesz a következő szimfonikus költemény címe, azt is már többször megbeszéltük, hogy ez lényegében Liszt fejéből pattant ki, ez a tipikusan romantikus műfaj. Annak ellenére, hogy Liszt több alkalommal is kifejezetten szóban is, írásban is kifejtette azt a szándékát és ragaszkodását, hogy ezt a két epizódot, ugyanúgy zeneileg is különálló tétel, együtt adassék elő. Hát sajnos nem tudjuk betartani, ugyanis meghaladja időkeretünket, emiatt a második tételt fogjuk hallani, a Mephisto keringőt. Lisztet tulajdonképpen egész életén keresztül kergette a Mephisto és a Faust téma. Leghíresebb megvalósulása ennek ugye a Goethe-féle Faust, hatalmas költemény, amit mindenkinek ismernie kellene. Tehát nem annyira a Goethe-féle változata, inkább a Lenaué érintette meg. Lényegében arról van szó, hogy Faust a kereső ember, az igazi európai Prometheus, ha úgy tetszik. Alkutkott az ördöggel, lényegében eladja a lelkét neki, és ennek ellenében pedig azt kéri az ördögtől, hogy bár egy igazi felhőtlen pillanatot az életben biztosítson neki. Most, hogy ezt megtalálja, vagy sem Faust, ezt most nem firtatjuk. Lényeg, hogy ez a téma igen érdekelte nem csak Lisztet, hanem az egész romantikát, hogy ne feledkezzünk meg, ugye Berlioz is érdekelt a témában. Engem pedig kisgyerekkorom óta, valószínűleg, hogy még iskolás sem voltam, nagyon érdekelt Liszt, Faust mániája tulajdonképpen, ugyanis kicsi gyerekként volt szerencsém hallani a Faust szimfóniáját, és ez annyira megragadott engem, hogy ahányszor azóta is felteszem, ilyen nagyon régi, hát majdnem 60 esztendős emlékek térnek vissza bennem, nagyon örülnek, hogy kicsi gyerekként hallhattam ezt a csodálatos művet. Sajnos előre láthatólag, ha csak 2 órásra vagy 3 órásra nem fog nőni a műsorunk időtartalma, nem fogjuk tudni bepréselni a hatalmas szimfónia egyik tételét sem, mert ezek ilyen félórás tételek, 3 tételes óriási munka. Mindenesetre, aki teheti a Liszt Faust szimfóniáját, azért otthon hallgassa meg. Előadók a Budapest Szimfonikus Zenekar Jó Árpád vezényletével.
Bach és Haydn után Liszt muzsikáját hallgattuk, Dvorák és Stravinsky irányában fejlődünk tovább.
Dvorákot fogunk hallgatni egy szextetjének a harmadik tételét, aminek a címe a Furiant és Presto. Egy sem vonós négyes, valamint két póttag József Kluson és Michal Kanyka előadásában. A vonós négyes neve a Panocha. Dvorák után pedig Stravinskynek egy olyan zenéjét fogjuk hallani, amiből mi már hallottunk részletet, egy katonatörténete lényegében, csak nem eredeti hangszerelésben fogjuk hallani, hanem a szerző zongoráddolgozásában. Stravinsky is, akár csak sok orosz szerző, hogy nem említsünk csak kettőt, jó, legyen hármat, Prokofiev, Sosztákovics és Muszorszki. Nagyon közelről ismerte az ördögi és a sátáni tematikát. Ebben a történetben is arról van szó, hogy egy katona eladja lelkét, ugye hegedű képében az ördögnek, és a zene egészen csodálatosan követi ezt az utat. Alexej Zujevtől halljuk ezt a nagyszerű 20. századi zenét. Alexej Zujev nagyon röviden Alexej Ljubimovnak volt tanítványa, viszonylag fiatal zongorista, orosz zongorista. Ljubimovról már több ízben is beszéltünk. Egy alkalommal az ukrán-orosz, pontosabban az orosz-ukrán háború kapcsán említettük, hogy Ljubimov vette a bátorságot, és egy szál zongorával ellenállt a putyini agressziónak, még ha néhány percig is. Hallgassuk tehát Dvorákot és Stravinskyt. Thank you.
Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioEl támogatása tette lehetővé.
Thank you.
Dvořák és Stravinsky muzsikáját hallgattuk, és az utolsó blokkunk előtt kicsit teret engedünk a nem zenei témáknak is, hiszen olyan fontos történések zúgnak el mellettünk, amiket nem lehet szó nélkül hagyni.
Nem bizony, adásunk felvétele alatt tudta meg a világ, hogy új pápánk van. Én csak a nevéig jutottam el, hogy 14. Leó pápa, és hogy Amerikai Egyesült Államok béli. Én annak a reményemnek adok hangot, hogy emlékeim szerint a legismertebb Leó pápa talán első Leó pápa volt, akit ugye Nagy Szent Leónak hívtak. Ő volt az, aki valóban békét hozott az akkori pápai államra, ugyanis sikerült megállítani a két rettenetesen félelmetes kortárs politikus, mondjuk úgy, az egyik Attila volt, a másik pedig a vandál Siserehad. Mindkettőjüket valószínűleg, hogy zseniális politikával és jó meggyőző képességgel sikerült megállítania Róma kapuinál. Én reménykedem abban, hogy ez a névválasztás nomen est omen lesz, tehát hogy sorsot hordoz magában ez a Leó név. És elhúzom majd a békét. Több paprika Jancsitól eltérően, akik 3 éve ígérik ezt nekünk üresen. A másik ugyancsak választáshoz kötődő téma, mivel hogy következő szombati műsorunk már kampánycsendes sík, emiatt kénytelenek vagyunk most szólni egy szót hallgatóinkhoz. A lendő államelnök megválasztásakor két dolgot vegyenek figyelembe. Az egyik jelölt futballhuliganizmusával lett először ismert a román közéletben. Aztán a mi magyar közösségünk számára az Ózöldi katonatemető többszörű meggyalázása kapcsán lett ismert. Másik jelölt pedig volt zseniális matematikus, aki nemzetközi olimpiászokon bizonyította kivételes tiszta eszét, aki Párizsban járt, Franciaország legnívósabb iskolájában, és ahelyett, hogy ott futott volna be egy tisztességes akadémiai karriert akár, az tért Bukarestbe, és közéleti tevékenysége kezdetekként magára vállalta a omladozó bukaresti emléképületek megmentését. Ebből aztán született egy párt.
Én annyit tennék hozzá ahhoz, amit ilyen szépen összefoglaltál, Attila, hogy nekem az a furcsa most ebben az elnökválasztásban, hogy már sok, többnyire mesterségesen létrehozott törésvonalat láttunk a modern társadalmakban, de hogy ez a mostani, ez valami egészen új, ez nem kulturális, és nem is nemzetiséghez kapcsolódik, ahogy én látom, hanem majdnem tisztán intellektuális kérdés.
Isten bocsássa meg, a kevesebb iskolával rendelkező romániaiak, választópolgárok, akik valahol ott vannak a konspirációs elméletek, ugye a konteók, meg a tudatlanság keresztmetszetén, és a hiszékenység keresztmetszetén, azok szavaznak György Simeonra, vélhetőleg az értelmiségiek és a jobban képzett, meg nagyobb lényegbelátó képességgel rendelkezők, meg Mikus Ordánra. Én ezt így értelmezem, amit mondtál.
Igen, örülök, hogy te mondtad ki helyettem, nem szívesen mondok ilyet, de ez elég egyértelműen érződik. Nem tudom mással magyarázni azt, hogy európér Székelyföldön élő magyar emberek is szavaztak erre az alakra.
Végzetes hiba.
Bízunk abban, hogy egy normális világban élünk, és többségben vannak a normálisak és a gondolkozó emberek, mint a nem gondolkodók. És közben maradjunk a kaptafánál, hallgassunk gyönyörű muzsikát, ahogy megszokhattuk itt a hangtörténetekben.
Igen. Alberto Ginastera-t fogunk hallani. Ő katalán származású, az édesanyja részéről, meg olasz. Tőle hallunk egy balett-szuit részletet, a Estancia nevű szuit első tételét, Los Trovadores Agricolas, a mezőgazdasági munkások. Ez egy ilyen vérbő, zaklatott zene. Én azt mondom, hogy nagyon kemény legények azok a mezőgazdasági munkások, hogyha ilyen zenére ékszették Ginasterát. A Mexikó városi filharmonikus zenekart Enrique Batiz vezényli. majd következik egy brazil zeneszerző, pontosabban a legismertebb Peter Villalobos, egy nagyon szép zenéje, ami szándékosan nem a ismertebb eladás formájában választottam ki, hanem Nana Vasconcelos és barátai eladásában. Egészen rendkívüli ütős volt Nana Vasconcelos, sajnos róla már csak most időben beszélhetünk. Fantasztikus hangulatot tudott egészen rendkívüli technikájával és világával varázsolni. Ezt a zenét régi barátomnak, aki már nincsen köztünk, Zsigmond Lacának ajánlanám, aki egyik legértelmesebb ember volt, akit valahogy is ismertem, rendkívüli erkölcsi tartással bírt. Gyerekkorunk végén ismerkedtünk meg, egyből barátok lettünk, nagyon sokat vitatkoztunk fizikáról, filozófiáról, matematikáról, a világ dolgairól, Bernard Heisenberg, Richard Feynman és Franz Kafka és Pink Floyd volt mindennapos témánk. Az ő emlékére ajánlanám ezt a Villalobos zenét. Halálakkor írtam a következő verset, amit majd Gina Stera és Villalobos között fogok felolvasni. És az Isten. Tudtad, a Planck állandó miért olyan botrányosan kicsi? Már rég kívülről tudtad belülről a halált, hogy miért nem bolhás Schrödinger macskája, mert többnyire halott. Tudtad, hogy az igen nem kontinuum, hogy örökön kicsik a dolgok még József Attila előtt. Hasonlítani próbáltál, nem tudtad, hogy mi akarunk rád. Összecserélted, nem tudtad, nem értetted, mi kapni és mi adni. Összecserélted Archimédészt és Arisztotelészt, a Visual Healed Désiré kocska cipőjével, mert Isten szemszögéből minden egy, pacáljuk volt.